tartották, mely a harmadik országos életvédelmi napon hangzott el, tavaly novemberben Székesfehérvárott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Hatalmas károkat okozott a péntek esti tűz a Miskolc-tapolcai barlangfürdőben. A tanév kezdetével újra felkeresik az oktatási intézményeket a véradás szervezők. Villanások címmel nyílt festménykiállítás Gyöngyösön. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek. Hatalmas károkat okozott a péntek esti tűz a Miskolc-tapolcai barlangfürdőben, amelynek katasztrófáját a tűzvizsgálók elsődleges információi szerint zárlat okozhatta. A tűz a barlang gyógyterápiás részén, az akvaterápián keletkezett, zárás után személyi sérülés nem történt. A lángokat több város tűzoltó egységei fékezték meg, de az utómunkálatok még szombat reggel is tartottak. A részletekről Rizsu Zsuzsanna, a Borsodabói Zemplén Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság helyettes szóvivője adott tájékoztatást.
Péntek este 7:30 körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely alapján a barlangfürdő akvaterápiás gyógyászati központjában tűz keletkezett. A második emeleten csaptak fel a lángok, ez a tetőszerkezetre is átterjedt, és a lángok gyorsan terjedtek végig, gyakorlatilag a teljes tetőszerkezetet érintette, a fürdőcsarnok feletti részt is. Nagy erőkkel vonultak a tűzoltók a helyszínre Miskolcról, Tiszaújvárosból, Kazincbarcikáról, illetve Mezőcsátról. 10 járművel 40 tűzoltó érkezett és dolgozott a lángok megfékezésén a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Személyi sérülés nem történt, a keletkezési ok feltárására tűzvizsgálati eljárás indul. Éjfél után sikerült megfékezni a lángokat, az utómunkálatok azonban még tovább elhúzódtak, hajnalig tartottak. A tűzoltók az izzó, parázsló részeket felkutatják, ezeket ellenőrzik és folyamatosan oltják. Jelenleg is dolgoznak még az izzó részek felderítésén, illetve oltásán.
Németh Judit, a létesítményt üzemeltető Miskolci Fürdő Kft. Ügyvezetője arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy a barlangfürdőbe szóló bérletek érvényesek lesznek az Ellipsum élményfürdőbe, és azt is leszögezte, hogy senki nem fogja elveszíteni a munkahelyét a katasztrófa miatt.
Nagyon-nagyon köszönjük a tűzoltóknak, a katasztrófa védelem dolgozóinak azt, amit megtettek itt az éjszaka folyamán. Azt gondolom, hogy így megmenekült ez a fürdő, ez az ő áldozatos munkájuknak köszönhető. Nagyon nagy probléma ez, nagyon nagy baj. Ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogy a Miskolcra érkező vendégeknek szükségük van arra, hogy igen, itt eltöltsék és kellemesen töltsék el az itteni napokat. Szeretném mindenkit tájékoztatni, minden ide látogató turistát, illetve a szállásadó partnereket, hogy az ide előre megváltott jegyek természetesen a 4 évszakos Ellipsum élményfürdőben felhasználhatóak. Továbbra is kérem, hogy látogassanak el ide, hiszen egy olyan környezetben van Miskolc-Tapolca, ami mindenki örömére szolgál. Nem szabad, hogy elfelejtsük azt, hogy milyen gyönyörű helyen vagyunk, és hogy mennyien várják itt az ide látogató turistákat. Kérem őket, hogy jöjjenek, látogassanak el ide, legyenek továbbra is a vendégeink. Természetesen mi, a társaság vezetése, gondoskodunk a munkavállalóinkról, átszervezzük a munkát, mindent megteszünk, hogy senkinek ne legyen semmiféle egzisztenciális problémája, nem fognak megszűnni a munkahelyek, ezt innen is szeretném nekik elmondani. És még egyszer, az, hogy mi itt állhatunk, és még mögöttünk ez az épület itt van, és még talán, hogyha azt nézzük, a fénye is megvan, nagyon szépen köszönjük az itt áldozatos munkát végző embereknek. Elnézést, egy kicsit meg vagyok hatódva, és el vagyok érzékenyülve, ritkán szokott ez velem előfordulni.
A tanév kezdetével újra felkeresik az oktatási intézményeket a véradás szervezők. Repényé Bodnár Zsófia, a Magyar Vöröskereszt Zemplén kistérségi munkatársa rádiónknak elmondta. Az idősödő korfa miatt még inkább fontosabb a fiatalok megszólítása, hiszen a vér nem pótolható.
Idősödik a korfa. Amilyen gyorsan idősödik a korfa, olyan gyorsan nem jön az utánpótlás, hiszen már 18 éves kortól valaki véradó lehet. Romlik az embereknek az egészségi állapota, továbbá érdektelenek az emberek, de most konkrétan úgy gondolják az emberek, véradás szintjéről beszélünk, hogy ha kell, akkor úgy is lesz. Vér, vérkészítmény csak akkor lesz, hogyha gondoskodunk róla, tehát ez a társadalmi felelősségvállalásnak egy nagyon szép példája lehet mindenkinek, hogyha egészséges, és úgy gondolja, hogy van egy fél órája a véradásra, akkor szeretettel várjuk, hiszen művér nincs, csak hogy ember-ember adhatnak vért, tehát mindenkinek érdeke, közös érdekünk, hogy a megfelelő véradószám, illetve a megfelelő mennyiségű vérkészítmény rendelkezésre álljon hazánkban. Az alsó korhatár 18 év, a felső korhatár 65. Hogyha egészségesnek érzi magát, akkor szeretettel várjuk, 50 kilót el kell érni, és majd, hogyha eljön is jelentkezik, akkor vannak szűrővizsgálataink, és az alapján kiderül, hogy alkalmas-e akkor abban a pillanatban, hogy tudjon vért adni. Vannak végleges kiszűrő tényezők, és vannak átmeneti kiszűrő tényezők, tehát hogyha valaki vérszegény, akkor őt nem kizárjuk, csak kiszűrjük egy időre. Nagyon sok mindenki úgy gondolja, hogy ha vérszegény, akkor ő már többet nem is tud jönni, vagy pedig ezt egy kifogásként tudja maga elé állítani. A fiataloknál, illetve a diákoknál mindig is sikeresen zajlanak le a viradásaink. 2020 márciusától 2021-ben is online oktatás volt, itt nagyon megéreztük a diákoknak a hiányát, jóval kevesebb véradói létszámot tudtunk azokon az éveken prezentálni. Tavasz és ősz mindig is a diák véradások időszaka. A diákok nagyon lelkesek, igyekeznek a pedagógusok véradás előtt ismeretterjesztő filmekkel, amit a Vöröskereszt biztosít számukra, kedvet teremteni a fiataloknak. Örömmel tapasztaljuk, hogyha végeznek a középiskolákban, akkor az egyetemen is, illetve a munkahelyükön is továbbra is véradókká válnak.
Villanások címmel nyílt festménykiállítás a Gyöngyösi Vakhod Sándor Városi Könyvtárban, ahol már gőzerővel készülnek az őszi program kavalkádra és az országos könyvtári napokra is. Szekeresné Sennyei Mária igazgatót hallják.
Augusztusban általában zárva van a könyvtár, ez alatt is dolgozunk, tehát nagyon sok háttérmunka folyik, és közben a fiók könyvtár azért nyitva volt, hogy az olvasók ne maradjanak könyvek nélkül, és a héten nyitottunk, nagyon nagy a forgalom, az emberek ki vannak éhezve az olvasnivalóra, és ez nekünk nagyon jó érzés, és valóban már az első programunk ugye megnyílt egy kiállítás Villanások címmel, Barta Zsolt és Tóth Bernadett kiállítása, és ez egy hónapig látható a könyvtárban. Aztán hát szeptemberre nincs olyan nagyon sok programunk, de fokozatosan készülünk már október elejére, ami az országos könyvtári napok, mindig október első hetén van. Ez ilyen nagy hét nekünk, úgymond, hogy minden nap van több programunk is, úgyhogy itt lesz mesemondó verseny, egybeesik a népmese napjával, Benedek Elek születésnapjával, és mesemondó verseny lesz az iskolásoknak, és most felnőtteknek is hirdetünk mesemondó versenyt, ilyen még nem volt, de hát ha vannak felnőttek is, akik szívesen mesélnek. Kiírások jövő héten mennek ki az iskolákba, úgyhogy azt hiszem szeptember 25 a jelentkezési határidő. Még van idő gondolkodni és megtanulni azt a mesét. Aztán lesz két jeles vendégünk október 1-én, Dragomán György és Szabó T. Anna, egy íróköltő házas pár, akiket már régóta szerettünk volna meghívni, és most ők lesznek a vendégeink. Két foglalkozást is tartanak, tehát tartanak a középiskolásoknak egy rendhagyó irodalom órát, este pedig egy író-olvasó találkozó a nagy közönség számára. Aztán nyár elején hirdettünk egy olvasóversenyt, ez is már hagyomány, hogy olvassunk a nyáron, címmel nyár elején meghirdetünk egy olvasóversenyt, és most aktuálisan Dragomán György és Szabó T. Anna műveit adtuk föl, úgyhogy 2-3 fős csapatok jelentkezését várjuk, még szeptember 15-ig lehet jelentkezni, és október 2-án szerdán lesz egy játékos vetélkedő. Ez inkább játékos, tehát el kell olvasni a kijelölt műveket, de inkább egy játékos vetélkedő, ilyen csapatvetélkedő. Ez nagyon jól sikerült az előző években, reméljük, hogy most is jó lesz. Aztán október 4-e az Állatok Világnapja. Itt valamilyen felelős állattartással kapcsolatos programmal készülünk, még ez körvonalazódik, valószínű egy kutyás bemutató is lesz, és ezen a napon is már egy új kiállítás megnyitása lesz. Lipovszkin és Zsuzsa kerámiáit láthatják majd a látogatóink egy hónapig. Aztán szombaton Fabrika a gyermekkönyvtárban, és ilyenkor még vasárnap is nyitva vagyunk, ez a könyves vasárnap, amikor játékokkal, kedvezményes beiratkozási lehetőséggel, és talán még valami versennyel is várjuk majd a látogatókat.
A magyar gazdaság kilátásai jók, a jelenlegi moderált gazdasági növekedés felgyorsul, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a 62. közgazdász vándorgyűlés záró plenáris ülésén Nyíregyházán. A tárcavezető a vihar után, vihar közben címmel a magyar gazdaság lehetőségeiről megtartott előadásába hangsúlyozta. Az elmúlt 4 év alatt olyan kihívások sorozatát kellett átélni, amire senki sem számított. A világjárványt követően háború következett, a háború pedig még tart. Kiemelte, a magyar gazdaság kilátásai jók. 2010 óta a gazdaság hosszú távú kibocsátásának gyengülése mögött külső sokkok húzódnak meg, mint a Covid-járvány vagy a háború. A potenciális GDP ugyanakkor 2010 óta folyamatosan erősödik. Erősödnek a magyar gazdaság növekedési lehetőségei, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter Nyíregyházán. Versenyképesség, identitásőrzés és erősítő közösségépítés. Ezek azok az elvek, amely köré szervezik a megújult magyar felsőoktatást a Kárpát-medencében, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Varga Bajusz Veronika kiemelte, pár évvel a modellváltás után sikeres versenyképességi fordulat következett be a felsőoktatásban, amelynek kulcspontja az volt, hogy összekötötték az intézményeket a gazdasági és térségi szereplőkkel, rugalmasabbá tették működésüket, alapjában változtatták meg a hazai felsőoktatás finanszírozását, és teljesítményrendszert rendeltek hozzá, hogy az egyetemek erősödjenek mind itthon, mind a nemzetközi erőtérben. Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő azt mondta, hogy csak a teljesítmény és a tudás számít, ha a város és az egyetem meg akarja őrizni a versenyképességét és tenni akar annak szellemében, amit halhatatlan elődeink tettek a városért. Pap László polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az egyetem új hallgatói esküjükkel egy tevékeny életre kötelezték el magukat. Azt mondta, a diákok sikerének feltétele a rátermettségük és tehetségük mellett a kitartásuk és a megszerzett tudásuk lesz. Mindez pedig összeadódva alapozza meg az egyetem és így a város versenyképességét is. Regionális híreink végén az időjárásról. Kedden a Dunántúlon gomoly felhők zavarják időszakosan a napsütést, és már a keleti országrészben is egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de maradnak tartósan borult tájak. A csapadékrendszer fokozatosan gyengül. Legkésőbb, kedd délután északkeleten is megszűnik a tartós eső, azonban mögötte elsősorban a Dunától keletre helyenként zápor kialakulhat. Az északnyugati északi szél a keleti harmad kivételével sokfelé lesz erős, helyenként viharos. Kedden késő délutántól kezdve veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 21 és 26 fok között valószínű. Ennél hűvösebb a tartósan felhős csapadékos keleti, északkeleti tájakon lesz. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 9-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Fearful child, have faith in brighter days. Stay until this darkness fades away. Lie still beside me. I'll hold you now, I'll hold you
forever. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Folytatódik a Nagyegedhegyi remete kápolna feltárása. Emellett a Dobó István Vármúzeum a Nemzeti Múzeummal és a Hatvani Lajos Múzeummal közös feltárásba kezd. Szünetel a nyitvatartás a NAV EGRI ügyfélszolgálatán kedden. Természetvédelmi múzeumot avattak a leveleki víztározónál. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, Magyar Nemzeti Múzeum, a Dobó István Vármúzeum és a Hatvani Lajos Múzeum. A három intézmény összefogásával így elindulhat a 60 nagy gombosan található római kori őrállomás kutatása és régészeti feltárása. A 60 nagy gombos tervásatása idén szeptember 16-a és október 6-a között valósul meg. Farkas Csilla régész, a Vármúzeum régészeti osztályvezetője elmondta, hogy a három intézmény összefogásával és a sikeres ásatással 2025-re egy 150 éves kutatás zárulhat le. Ezen kívül folytatódik a Nagyegedhegyi remete kápolna feltárása is.
Nagyon fontos a Dobó István Vármúzeum életében, hogy két olyan régészeti kutatás valósul meg most az ősszel, ami tulajdonképpen nem valamilyen építkezéshez kapcsolódik, hanem igazából a kollégáim tudományos kutatási munkáját segíti. Az egyik a Eger határában, a Nagyegedhegyen már korábban is kutatott remete kápolna kutatása, az szeptember 1.-2. hetében, és majd ezt követően a megye nyugati végében 60 nagygombos lelőhelyen egy 4. századi római őrállomás épületeinek a kutatása fog majd zajlani.
Mit tudhatunk erről? Ugye több múzeum is részt vesz benne.
Igen, ugye ez az űrállomás kuriózuma a római kori Barbarikum területén. Amikor megtalálták a 19. században, akkor vált nyilvánvalóvá, hogy az itt talált leletanyagok, illetve téglák olyan építkezést mutatnak, ami mindenképpen a római provinciákhoz kapcsolódik. Igazi régészeti feltárás a 60-as években volt, Soproni Sándor vezette ezt a feltárást. Akkor feltárt egy római őrtornyot, illetve egy baraképületnek a falait kutatóárkokkal kutatta meg. És a mostani kutatásra pedig azért kerül sor, mert a terület tulajdonosa szeretett volna építkezni, és hát kiderült számára, illetve pontosabban a kolléganőnk vette észre, és ment ki a területen a építkezési munkákat megtekinteni, hogy tulajdonképpen azt az épületet ők pont a római őrállomás területére, vagy egyik épületére akarják felépíteni. És mivel nincs igazán a Dobó István Vármúzeumnak korszakos régésze, mindenképpen fontos lett volna, hogy olyan kutató segítsen nekünk, illetve vezesse ott ezt az ásatást ennél a különleges lelőhelynél, aki ennek a korszaknak a tudója. Így megkértük a Magyar Nemzeti Múzeumban Ráb Zsoltot, aki a római provinciális régészettel foglalkozik, hogy segítsen nekünk ebben a munkában, illetve az én kolléganőmnek, Utai Mónikának, a 64 régész kolléganő Gál Andrea segített még az előzetes kutatásokban, és ez a három intézmény összefogott, a Dobó István Vármúzeum, a 60-60 Lajos Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, hogy ezt a lelőhelyet, amit tényleg fontos ebben az időszakban, közösen megutassák tervásatás keretében belül, tehát ez azt jelenti, hogy abszolút régészeti módszerekkel, mindenféle olyan technológiát is alkalmazva, ami a eredményeket, illetve a kutatások folytatását, illetve a meg nem kutatott részeknek a felmérését is elősegítheti.
Szünetel a nyitvatartás a NAV EGRI ügyfélszolgálatán kedden, mondta el dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal EGRI központi ügyfélszolgálatán Egerben az Eszterházy tér 3-4 szám alatt szeptember 10-én, azaz kedden technikai okok miatt az ügyfélfogadás szünetel. A NAV infóvonala 18-19-es telefonszámon ezen a napon is elérhető.
Természetvédelmi múzeumot avattak a Leveleki víztározónál. Az átadó ünnepségen részt vett a névadó Hídvégi Béla is, aki több nemzetközi és országos vadászati díj tulajdonosa, valamint a Keszthelyi Vadászati Múzeum alapítója. A részletekről Mikuca Zsolt tógazdát hallják.
Az már megfogalmazódott bennem régebben, hogy a vadászatot, horgászatot és a természetvédelmet valahol majd egyszer meg kellene mutatni a közönségnek, ugye ezeknek a gyerekeknek, akik fogékonyak ezekre a dolgokra, és akkor időközben beugrott, hogy ezt mindenféleképpen, amennyiben nem veszi sértésnek Béla, hogy életében elnevezzünk róla egy múzeumot, akkor az ő nevével fémjeleznénk, és akkor így jött össze a fúzió. Na most nagyon-nagyon sok relikvia van bent, amit orsók, horgász dolgok, amit talán ismeretlenül is felajánlottak és küldtek nekünk horgászok. Még majd abban megpróbálunk a horgász részbe jobban belenyúlni, és természetesen még majd bővíteni a Béla világvadászi trófáit, amiből nagyon sok vár még preparálásra, és akkor, ahogy preparálódnak, érkeznek be a múzeumba.
Végül Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárt hallják.
Én azt gondolom, hogy az összes itt megjelent, hogy teszik kiemelt vendég, de még inkább a közönség a bizonyíték arra, hogy itt Leveleken most összetalálkozott minden olyan dolog, amit a magyar vadgazdálkodásról, vadászatról, természetmegőrzésről, természetvédelemről akarunk tudni, és akarunk továbbfejleszteni. 21-ben rendeztünk egy természeti és vadászati világkiállítást, egy a természettel szóval, aminek az volt a lényege, hogy bebizonyítsuk, hogy az ember, az emberi tevékenység az nem elválasztható a természettől, és ennek a részét képezi a vadászat is. Ennek bemutatására két véglettel lehet igazán jól készülni, kimagasló, kiemelkedő egyéni teljesítményekkel, mint Hídvégi Béla teljesítménye. Ez év januárjában volt szerencsém őt méltatni egyébként Dallasban az egyik, a három közül az egyik nagy díj, a Conklin díj átvételekor. És a másik vég, de ez esetben természetesen nem aláfölé rendeltségről beszélünk, hanem egymást kiegészítő, egymáshoz kapcsolódó kezdeményezésekről, azok mindig a helyi kezdeményezések, hiszen egy kiemelkedő személyiség vagy csoportnak a tevékenysége leginkább a helyi közösségekben tud jól megmutatkozni.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Jézus megszünteti a szív bezártságát, segít legyőzni félelmeinket, megnyitja fülünket, megoldja nyelvünket, és így újra rátalálunk önmagunkra, mint Isten által szeretett gyermekekre és egymással testvérekre, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Mindig voltak bűnözők az egyházban, mi magunk is bűnösök vagyunk, mégis itt vagyunk 2000 éve. Mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Pest vármegyei Pilis Csabán, a kívülről felújított katolikus templom megáldása után. Soltész Miklós arra biztatta és kérte a Pilis Csabai közösséget, merjék megvallani hitüket akkor is, ha az egyházban is vannak bűnök. Soha a világ egyetlen pontján és időszakában sem voltak bűntelenek az emberek, tette hozzá. Az apostolok megtagadták Jézust kereszthalála előtt, és gyáván elbújtak. Később mégis hirdették az evangéliumot, a mártírhalált is vállalva érte, emlékeztetett. Bármilyen támadás is ér minket, merjük bevallani, hogy tele vagyunk hibával és bűnnel, de a célunk, a feladatunk és felelősségünk óriási, fogalmazott az államtitkár. A megújult templomot Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök áldotta meg a Szentmise keretében. A főpásztor a Szentmise elején arról beszélt. A közös összefogással, a kormány támogatásával megújult templom egy megújulni tudó közösség otthona. Azt kérte a közösségtől, legyenek Krisztus egyházának hűséges, egyre álhatatosabb és következetesebb tanúi. Negyedik tanévét kezdi az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Főegyházmegye fenntartásában. Szeptember 6-án Ternyák Csaba egriesek az egyetem nagy kancellárja mutatott be szentmisét az Egri Bazilikában. Homíliájában a Szentlélekről elmélkedve úgy fogalmazott: Isten szent lelkét hívjuk segítségül, mert szeretnénk a külső kihívásoknak és a belső igényeknek megfelelni. A Szentlélek, mint harmadik isteni személy jelen van életünkben, s ezért fontos már a kisgyermekeknek is megtanulniuk a keresztvetést. A Szentlélek ad lendületet nekünk, arra sarkal, hogy ne elégedjünk meg önmagunkkal, hitünkkel. Gyakorolnunk kell hitünket, s ebben is segít bennünket, mert megkaptuk a szent lelket keresztelésünkkor, majd megerősödtünk bérmálkozásunkkor. Ezt azonban állandóan tudatosítanunk kell, meg kell élnünk, különben elhalványul. A Szentlélek vezet rá, hogy létezik jó és létezik rossz, bár a mai világ tagadja ezt. A jó és a rossz határa szívünk mélyén van. Nekünk kell bátorság ahhoz, hogy újra és újra döntsünk a Szentlélek sugallatára a jó mellett. A Szentlélek sarkal arra, hogy betérjünk a templomba, ahol Isten lakik. Az Egri Bazilika csodálatos épületének homlokzata hirdeti: Venite adoremus dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat. Mégis igazi szépségét az adja, amikor vannak benne imádkozó emberek, egyetemisták. Megváltozik életünk, ha újra beengedjük oda Istent. Nem elég ugyanis hinni Istenben, keresni is kell. Ő is keres bennünket, s ha csendet tudunk teremteni önmagunkban, meghalljuk szelíd és halk szavát, mely a jóra indít. Saját életünkben is harmóniára, békességre van szükségünk, s ezt a Szentlélek adja, ennek ellentéte a háború, az egymás elleni harc, mely nem az ő műve. A Szentlélek adja a harmóniát és békességet teremt. Ezt tapasztalták meg az apostolok is az első pünköstkor, amikor ott volt velük Szűz Mária, akit mi is kérünk, tanítson meg bennünket a Szentlélek befogadására. Zárta tanítását Ternyák Csaba főpásztor. A szentmise után Pajtókné dr. Tari Ilona rektor mondott köszöntőt, majd fogadalmat tettek az új egyetemi polgárok, s átvették jelképesen Eger város kulcsát. Csíksomlyó és Kárpát-medencei keresztény értékek címmel fotókiállítást nyílik az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpontban szeptember 12-én, csütörtökön 17 órakor. A kiállítást Béres Gyula hittanár, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjának tagja nyitja meg. Köszöntőt mond Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnök helyettese. A második Miskolci Árszakra Fesztivál szeptember 13-a és 22-e között lesz. Mottója: az igazság békét teremt. Szeptember 13-án kiállítással és ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét Miskolc város szakrális művészeteket és miskolci művészeket felvonultató ingyenes rendezvény sorozata. Hasonlóan a tavalyi sikeres fesztiválhoz, idén is 9 nap alatt mintegy 50 program és 500 szereplő várja az érdeklődőket, hogy bemutassa és általa gyarapítsa Miskolc város kulturális és lelki-szellemi kincseit. A Sárga Csillag Fénye című kiállítást Ternyák Csaba egriesek nyitja meg szeptember 13-án pénteken 17 órakor a Zenepalota aulájában. Köszöntőt mond Markovics Zsolt főrabbi és Veres Pál Miskolc város polgármestere. A kiállítás kurátora Köves Kárai Petra művészettörténész, az Egri Érseki Palota és Turisztikai Látogatóközpont munkatársa. Majd 18 órától a fesztivál megnyitó ünnepsége kezdődik. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a második Miskolci Árszakra Fesztiválra. A Szentkereszt búcsú Egerben az Egri Fertálymesteri Testület szervezésében szeptember 14-én lesz. A búcsúi menet a régi püspöki székesegyházból, a várból indul aznap 15 órakor. Cél a Nagy-Eged hegy és az Egeden újra megjelenő Szentkereszt templom, írják a szervezők. Monokon a híres Kálvária búcsút szeptember 14-én és 15-én tartják. A Szentkereszt felmagasztalása ünnepére szervezett nagy búcsú a templomi gyülekezéssel kezdődik szombaton 16 óra 30 perckor. 16 óra 40-kor gyalogos zarándokmenet indul a temetőben található Kálváriához. Közösen keresztutat imádkoznak, majd 18 órakor kezdődik a Szent Mise, melyet Marosi Balázs Szerencsi káplánatya mutat be. Ezt követően a templomban rózsafüzért imádkoznak. 21 órakor lesz a szentségkitétel, közös és egyéni szentségimádás 22 óra 30 percig. Monokon szeptember 15-én vasárnap 8 óra 30 perckor a templomban görögkatolikus liturgia lesz gyónási lehetőséggel. Az ünnepi szentmisére 10 óra 40 perckor indulnak gyalogos menetben a templomból a Kálváriára, hagyományosan a Gönci Nagykereszt kíséretében. A szentmise 11 órakor kezdődik, melyet Juhász Ferenc pápai káplán kanonok esperes, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke Miskolc Mincenti plébános celebrál. A hazaindulás előtt a kegytárgyakat megáldják. Egerben a fájdalmas anya búcsú szeptember 13-ától 15-éig lesz. Szeptember 13-án pénteken 17 óra 30 perckor kezdődik a Szent Mise. 18 óra 30 perctől pedig keresztutat imádkoznak. Szeptember 14-én szombaton az Egri fájdalmas anya templomban 15 órakor Mária keresztútját imádkozzák. 16 órakor katekézis lesz Máriáról, melyet Demkó Balázs görög katolikus atya tart. 17 óra 30 perckor szentmisét mutat be a családokért Holló Gábor atya, a bazilika káplánja. 18 óra 30 perckor szentségimádás kezdődik. Szeptember 15-én vasárnap az Egri fájdalmas anya templomban 8 órakor szentmisét mutatnak be a betegekért, melyet Szabó József Béla atya celebrál. 9 óra 30 perckor a hétfájdalmú szűzanya rózsafüzérét imádkozzák. 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmise és a körmenet, melynek főcelebránsa dr. Lincembold Levente bírósági helynök úr lesz. 15 órakor Lorettói litániát imádkoznak. A diósgyőri római katolikus plébánia templom ismét otthont ad a már hagyományos diósgyőri Mária búcsúnak. Az ünnepi alkalom szeptember 15-én lesz, 10 óra 30 perckor a diósgyőri országzászló felvonásával kezdődik, majd a menet Mária énekeket énekelve a plébánia udvarára vonul. 11 órakor Mándi Zoltán aranymisés pápai prelátus celebrálja az ünnepi szentmisét, melyet követően körmenetet tartanak a templom körül. A 14 órakor kezdődő délutáni programban a diósgyőri óvodák, iskolák gyermekeinek műsorát követően fellép a Színvavölgyi Néptánc műhely, az AMI utánpótlás csoportja, valamint a Ködmön formációs táncegyüttes, a Zenita énekesei, Miskolc megyei jogú város német nemzetiségű önkormányzatának énekkara. A kulturális programot a Számadó Zenekar táncházzal egybekötött műsora zárja. A plébánia udvarán 16 órától csigabiga órás buborék show szórakoztatja a gyerekeket, és a hagyományoknak megfelelően a plébánia előtt egésznapos kirakodóvásár és vidámpark is várja a látogatókat. A búcsú 18 órától a templomban szentmisével zárul. Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja be október 9-én. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz: adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjaik körébe, és éljék az irgalmas szeretetet. A Nagymarosi Ifjúsági Találkozók 50 éves jubileuma október 5-én lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a www.szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien, a viszonthallásra.
Önök a Koresti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
cause it is there if you're seeking. So you can get it if you really want to.
Sportja. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége bejelentette, hogy a magyar női kosárlabda válogatott a következő Európa-bajnoki csoport selejtezőjét Miskolcon vívja. Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban az Ózd Sajóvölgye Borsodabói-Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó csapata. Sportösztöndíjat kapott és az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait Nyíri Villő. Működési modellt váltott a Miskolci Sportiskola úszó szakosztálya. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége bejelentette, hogy a magyar női kosárlabda válogatott a következő Európa-bajnoki csoport selejtezőjét november 7-én Miskolcon a DVTK arénában játsza, melynek során Bulgária válogatottját fogadják. A válogatott két EB-s selejtezőt már lejátszott, még a korábbi szakvezető Székely Norbert irányításával. Tavaly novemberben Sopronban előbb Szlovákiát győzték le 70-51-re, majd Finnország vendégeként győztek 67-56-ra, így a B csoportban két forduló után egyedüli 100%-os gárdaként várják a még nyeretlen bolgárok elleni összecsapást. Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban az Ózd Sajóvölgye Borsodabói-Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó csapata, mint tavaly. Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye Tehetségközpont operatív igazgatóját hallják.
Azt gondolom, hogy olyan évet zártunk, ami akár a saját pályafutásomban is példátlan, ugyanis 30 mérkőzésből 27 győzelem, 3 döntetlen vereség nélkül, ez szerintem bármilyen bajnokságban megsüvegelendő. Mondtuk is a játékosoknak a záró vacsorán, hogy erre mindenki büszke lehet majd, és a gyerekeinek, unokáinak is bátran mesélheti még ezt az évet. Tényleg egy nagyszerű szezon volt. Szembesültünk április végén azzal, hogy az MLS ide vonatkozó szabályai nem egyeznek meg a Borsod megyei szövetség szabályaival. Mivel második csapata voltunk a Putnoknak, Borsod megye azt írta elő, hogy 4 C-s játékengedélyű, tehát MB3-as játékengedélyű játékos játszhatott vissza a megyébe, kortól függetlenül. Az MLS-nél pedig azt írták elő, hogy 4 felnőtt korú lehet benne, többi mint 2005-ös vagy fiatalabb. Tehát ez azt jelentette, hogy a addigi csapatunkat csútba kellett dobni, ki kellett találni egy hét alatt, hogy ki az a 4 felnőtt, akit bent hagyunk, és gyorsan felhozni a tehetséges fiatal, és ebből egy csapatot csinálni egy másik csoport bajnoka ellen. Ehhez képest a Balaton-Almádé ellen a hazai meccs az szerintem az év legemlékezetesebb meccse volt. 0-2-ről fordítottuk meg Fercsák Mester 3-asával, sok néző előtt nagyszerű hangulatban, aztán a visszavágón 2-0-ra kikaptunk. Az alapcsapatunk nagyon-nagyon simán nyerte volna ezt az osztályzót, de így is le a kalappal a srácok előtt. Új év, új remények, új célok, új tervek, és egy kicsit koncepciót váltunk. Eddig is a fiatalok beépítése volt szem előtt, ezt most hatványozottan fogjuk megtenni. Ismerjük a megyei első osztály erejét, és változtatunk a keret összeállításán. Egy 20 fős keretben körülbelül fele lesz felnőtt korú játékos, és fele pedig ifjúsági korú játékos, akik mind a mi saját U17-U19-ünkből kerülnek ide. A játékos edzője továbbra is a csapatnak Bene Attila, a Kovács Roland segíti a munkáját erőnléti és asszisztens edzőként. Zimányi Ádám amellett, hogy játszik a csapatba, egyéb feladatú szakmai segítséget is nyújt a stábnak, és Bencés Miklóst kértük meg, aki nagy tapasztalattal bíró edző, mint szakmai tanácsadó segíti a csapatot. Nyilván nem az az elvárás, mint tavaly volt, azért attól a kerettől én azt mondom elvárható volt a bajnoki cím, minden nagy képűség nélkül. Ami jó dolog, hogy sikerült az Ózdi önkormányzattal egy 3 éves megállapodást kötni, ez nagyon fontos volt a jövőt illetően, és most már Ózd önkormányzata is magáénak érzi a csapatot most már tettekkel is, ezt köszönjük innen is polgármester úrnak és a testületnek. És ezáltal mi azt gondoltuk, hogy 3 év alatt folyamatosan be kell építeni a fiatalokat, kiemelten figyelve például a 2007-es születésűeket, ezt azért, mert természetesen továbbra is a Putnak prioritásos a jóvölgye focisulinak, mi adjuk a komplet utánpótlást az NB3-as csapatnak, és jövőre mondjuk a kötelező junior az 2007-es lesz, tehát azt szeretnénk, hogy legyen egy éve már megyei első osztályba felnőttek között, meg a felnőtt futballt, és utána a saját fiatalunk tudjon végre a saját NB3-as csapatunkba is játszani. De még egyszer mondom, az eredmény az most nem csak a gólokban és a győzelmekben, hanem abban, hogy minél több fiatal teret kapjon a felnőtt futballba. Ózzal nagyon jó a kapcsolat, és nagyon sok tehetséges játékos van most is a keretben. Több olyan fiatalunk van. Hát most megnézem azt a 10-11 fiatalt, aki itt ez a felnőtt kerettel, azt szerintem legalább 8-9 település van, de mondjuk a Boros Kevin, aki Ózdi fiú, az már tavaly is szerephez jutott a felnőttben, az osztályzón főszerepet vállalt például a említett győzelemben, 2007-es születésű, és ő az egyik olyan reménység, aki reméljük, hogy hosszú távon kiemelkedhet.
Sportösztöndíjat kapott, és az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait, valamint vívó pályafutását a nyíregyházi Nyíri Villő. A 20 éves kardvívó a New Yorki Wagner College-on lesz gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató, mellette pedig az intézmény vívó csapatát erősíti a versenyeken. Most őt hallják.
Szeptember környékén jött a lehetőség, hogy szükségük van még női kardozóra kint Amerikában, és hát úgy vettem, hogy kapok az alkalmon, mert ez egy soha nem visszatérhető lehetőség, úgyhogy összeraktuk az egyetemi profilomat, egy videót kellett összerakni, amiben bemutatom a vívás tudásomat, illetve a saját magamat. Ezeket aztán kiküldtük a potenciális egyetemeknek, és hát végül most júniusban írtam alá egyébként a szerződést, hogy melyik lesz a befutó egyetem. Tényleg hosszú hónapok vannak mögöttem, ez egy sokkal nehezebb procedúra, mint egyébként én azt gondoltam, de nagyon elégedett vagyok végül a választott egyetemmel. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy egy évet már tanultam a Corvinuson, mert egyrészt angolul tanultam, úgyhogy ebből a szempontból is szerintem könnyebb lesz, illetve azt, hogy már megtanultam, milyen kolisnak lenni, azt, hogy nem vagyok itthon, tehát nem egy ilyen óriási ugrás lesz, hanem csak egy nagy ez az egész, de nagyon izgatottan várom az utazást. Nyilván van bennem egy ilyen kis jóleső félelem, hiszen az ismeretlenbe megyek, viszont nem feltem magamat, mert én elég talpra esetnek gondolom magam, illetve már te sportolóval tartom kint a kapcsolatot, úgyhogy úgy érzem, hogy jó lesz, és rendben lesz.
Most pedig edzőjét, Pákei Bélát hallják.
Rengeteg munkakitartás, szorgalom, odafigyelés, és hát ugye a sport az egy személyiségváltozás minden fiatalnak az életébe, és hát amivé vált, hogy ilyen személyiség lett, abban a sport ugye hozzájárul mindenképpen, és azt gondolom, hogy ez az egész vívó közösségünknek a sikere, a karcakágé, mert akikkel együtt edzett, ugye egy fecske nem csinál nyarat, tehát a többiek is jók, de az, hogy ő egy ilyen amerikai egyetemre ösztöndes sport, vívó ösztöndíjjal ki tudott jutni, ez az egy nagyon komoly érdem.
Működési modellt váltott a Miskolci Sportiskola úszó szakosztálya. Hölz Pétert, a Magyar Úszó Szövetség Észak-Magyarországi régió vezetőjét hallják.
Tavaly szeptemberben beindult az úszó nemzetprogram, arról ugye a sajtó és a média is tájékoztatta a miskolci közvéleményt. Ez már egy olyan plusz feladat volt, amit a kolléganőnk vett át, de az ettől függetlenül azért voltak még olyan dolgok, amik ugye rám is hárultak. Szintén az OMP-vel kapcsolatosan be fog indulni szeptembertől egy úgynevezett hídprogram, amiről majd gondolom Györgyi majd többet tud elmondani, és többet mond majd. Ezen kívül szintén az OMP-vel kapcsolatosan nyáron az úszásoktatás, ami még szintén ehhez kötődik, az megint csak egy embert kíván, mert nagyon sok rétű és elég sok feladat lesz ezzel szintén. A szakosztályban lévő versenyeztetés is egyre szélesebb volt, elég nagy csoportot kell mozgatni folyamatosan. Három edzőkollega dolgozik most a legkisebbtől a legnagyobb versenyzőkig.
Most pedig I.S. Miklóst, a Miskolci Sportiskola ügyvezetőjét hallják.
Miskolci Sportiskola jövőbeni szakosztályvezetője Sajgó László lesz. Hölz Péter versenyigazgató és a sportiskolán belüli kötelező úszás program vezetője. Simon Györgyi pedig jelenleg a úszó nemzet programnak a miskolci vezetője, illetve a sportiskolán edzője. A utánpótlás ugye nyilván Simon Györgyinek a területe lesz, mint új státuszban utánpótlás koordinátor, a Sajgó Lacinak pedig a versenyeredményeknek a elérése, illetve a szakosztának a gyakorlati versenyszetésének a működtetése.
Végül Sajgó Lászlót, a Miskolci Sportiskola szakosztályvezetőjét hallják.
Aki nyomon követi a miskolci úszó életet, az tudja, hogy voltak itt szép sikerek. Nyilván ez nem csak az adott edzőnek köszönhető, aki éppen akkor a versenyzővel dolgozik, hanem bizony sok oktató kezét dicséri, akik a kezdeti nehéz lépéseket megteszik egy óvodáskorú gyerekkel, és elindítják azon a pályán, amit sportpályafutásnak hívunk. Én azt gondolom, hogy a miskolci oktatók, a Miskolci Sportiskola kötelékeben lévő edzők elég rátermettek ahhoz, hogyha össze dolgoznak, és egy megadott séma szerint egymás segítve lépkednek lépcsőre az úton, lépésről lépésre, akkor itt azt gondolom, hogy minden feltétel adott arra, hogy egy meghatározó klub alakuljon ki a Miskolci Sportiskola égiszen belül. Ugyanis van egy létesítmény, ahol minden lehetőség adott arra, hogy megfelelő minőségű edzésmunkát lehessen végezni a versenyzőkkel, illetve újra lesz szervezett miskolci sportiskolás úszásoktatás. Minden adott arra, hogy megvalósuljon egy szép egyesületi modell, ám amit legfőképp célként tűzök ki, az az, hogy mindenki kapjon szerepet ebben a rendszerben. Az is, aki nem lesz válogatott versenyző, aki nem lesz korosztályos válogatott, aki esetleg nem fog tudni bajnoki pontokat szerezni az egyesületnek. Azt gondolom, hogy manapság nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a hobbi szekció, a szabadidős úszás is egyre nagyobb teret hódítson, ezáltal lefedve minden igényt.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.
Just
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!